Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Személyes élményekből, emlékekből táplálkozott a Szabad Európa új podcast sorozatának készítője Kerényi György, amikor arra vállalkozott, hogy megszólaltassa a rendszerváltás körüli évek underground zenei világának emblematikus alakjait. Hogyan látják ennyi idő elteltével az akkori éveket, mi hajtotta őket, milyen vágyaik voltak és mi valósult meg ezekből? Visszaemlékezés, számvetés? A sorozat készítőjét, Kerényi Györgyöt kérdeztem.
Miért pontos szerintetek bemutatta a Szabad Európa a rendszerváltás körüli emberben művész világot?
Igazából annak dacára, hogy a megszólaltatott 12 vagy 13 ember közül sokat személyesen is ismerek, igazából nem az ő bemutatásuk volt, hanem hát mondjuk ki, a hasonlóságokat éreztem a között, a kor között, amiben ők elindultak, és abban, amiben most élünk. És ez a hasonlóság, ami akkor az a lefolytott kádári, akkor már ugyan erjedő világnak ez a céltalansága, kicsit reményvesztettsége, ami kitermelte ezt a nagyon, akkor nagyon erős kultúrát, az számomra sok elemében hasonlít a mostani évekéhez.
De a hasonlóság az azt is jelenti, hogy egyfelől csalódottságot érzékelt ezekben a beszélgetésekben, vagy azokban, akikkel beszélget.
Amikor elkezdtem, akkor még nem tudtam, hogy ők mit fognak mondani, és mennyire csalódottak, de valamiért az az érzésem volt, hogy lesz, hogy ők is érzékelik ezeket. Ezt ugyanakkor nem akartam nagyon erősen kiugratni belőlük, egyszerűen azon oknál fogva, hogy ezen emberek jelentős része így vagy úgy, de most is az államtól függ a munkája. Az egyik őjüknek a Nemzeti Színházban van egy kispénzes archiválási állása, a másik itt, a harmadik ott, és hát óvatosan kell bánni most az ilyen rendszerkritikus megnyilvánulásokkal, ezért ezt nem is provokáltam ki belőlük. Van, akiből erősebben, van, akiből finomabban kijön azért. De az is érdekelt engem ezekben az interjúkban, hogy ők miket látnak most adekvát kifejeződésnek zeneileg. Mik azok a zenék, azok a stílusok, amelyeket úgy éreznek, hogy megfelel ennek a kornak. Arra is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán az, hogy mainstream és az, hogy alter, az most hogyan értelmezhető, hiszen az internettel, a zenetermelés teljesen megváltozott módjával biztos, hogy ezek a határok is jobban elmosódtak, hogy ezek a sztárok mostaniak már a YouTube-ra termelnek. Akkor meg ugye azt számított főleg Magyarországon, hogy Erdős Péter kinek engedélyezi a lemezkiadást. A lemez cég központúság ez a 2000-es évekig világszerte itt volt, akkor került válságba a zeneipar, amikor egyszerűen elkezdődtek ezek az új platformok. Tehát az is érdekelt, hogy ők milyen kifejeződés formákat éreznek adekvátnak. Hát persze még nem vettem fel mindent, de mondjuk pont az első rész a Mondi Ági beszélgetésben mondja azt az Ági, hogy igazából az nem mainstream, ami tök mindegy, hogy, de magát akarja kifejezni, ami belőle jön, azt akarja elmondani. Nem másoktól vett mintákat, fordulatokat, gondolatokat akar megzenésíteni még oly professzionális módon is, hanem valahogy magát akarja kifejezni az ember, és ez tök mindegy, hogy milyen műfajban és milyen korban teszi.
A Filosz Rádió egyik alapítója, vagy amelyik szintén ott töltött a filozófiában, te miért jártál le oda? Vissza tudod-e idézni azt az emléket? A zenedik le, vagy a társaság, vagy mindkettő?
Hát ez két külön kor azért az én fejemben. Tehát a 80-as években, amikor én egyetemista voltam itt Pesten, egy ilyen léhűtő, bölcsész, füstös, alkoholos, nem is tudom, kocsmákban, még nem voltak romkocsmák, akkor a Kádár rendszerben éltünk, ezekre a zenékre jártunk. Ezek adták nekünk a szövegeikkel, a hangulataikkal, a Balatonnak, a Trabantnak, a URH-nak, a Kontrollnak, stb., vagy akár a bizottságnak, ennek az egész rendszernek az abszurditását, meg ennek a szocializmusnak a sivárságát, szürkeségét zseniálisan visszaadták. Aztán volt 1989-90-91 a rendszerváltás. Ugye a Tilos az Állami egy legendás klub volt, ami egy európai, sőt világklub térképére föltette Budapestet akkor, szóval minden Európában turnézó, most nem ilyen öt kamionnal, hanem turnébuszokkal járó zenekar tudta, hogy ide el kell jönni, hát eleve nagyon izgalmas hely volt az átalakuló Kelet-Európa. Tehát a Tilos az Állami 90-ben alakult, a Tilos Rádiót 91-ben én, hát a Tilos az Állami én csapos voltam, azt egy baráti kör csináltuk mindannyian, ki tulajként, ki csaposként, a Palotai Zsolt DJ-ként, és akkor ebből termelődött ki részben ebből a stábból a Tilos Rádió is egy év múlva. Az már egy más korszak, akkor egy hihetetlen robbanásos korszak volt, rengeteg kreatív és egyéb energia szabadult fel a mi generációnkból, nem ok nélkül mindannyian ezt tartjuk meg. Hát az egy hihetetlen sok volt, hogy egyszer csak szabad lett az ország. Tehát azért ez a kör, ez mind liberális, szabadság szerető, de egyébként abszolút rezonáló a nemzeti, de nem nacionalista dolgokra is. Hát fél életünket Erdélyben töltöttük, a másik felét mondjuk Hollandiában a squatterekkel. Szóval, hogy az egy megint egy másik korszak volt, és aztán 90 második felétől pedig már elkezdődött ez a józan robot, a kapitalizmusnak a józan robotja, elkezdtek bezárni ezek a helyek, akkor gombamód szaporodtak. Azon is látni, hogy Budapest ellentétben mondjuk Prágával, ahol a városvezetés mindig adott arra, hogy az ilyen kulturális friss kezdeményezéseknek legyen terepe. Tehát ott is a mész valahol, és akkor látsz valami üres gyárat, amiben éppen nagyon menő goa partik vannak, vagy techno, vagy képzőművészek állítanak ki. Budapesten ez az első években volt. Emlékszem, akkor a Trafó mellett volt egy foglalt ház, amit francia képzőművészek foglaltak el, meg máshol is. A Tilos Rádióval, amikor 93-ban kénytelenek voltunk leállni, akkor ott a főutca melletti Dunai rakparton egy foglalt házban bekeltük ki. Ott nem tudtunk adni, de ott gyűltünk össze, ott zenélgettek a zenészeink. Szóval akkor fizikailag is volt egy ilyen hihetetlen benyomulás a terekbe, aztán Budapestet átvette a pénz. Egyébként függetlenül polgármestertől, meg rezsimektől, a kerületeknél ugyanez. Szóval az ingatlan befektetők érdekei határoztak meg mindent, és a kultúra, és azok a kis helyek, amelyek szükségesek az, hogy ezek megjelenhessenek, azok nagyon visszaszorultak. Most a 8-ban megint van egy ilyen kisebb pezsgés, egy pár éve, hogy fölbukkannak ilyen helyek, de hát akkor nagyon sok fele voltak. Szóval akkor ez úgy bezárult, ez a világ lezárult, mindenki elkezdte élni, valaki a mainstreambe ment tovább, hát vannak olyan arcok, aki ebbe a kultúra, mondjuk a Tilla. Ő is ott kezdett a Tilos az Ában a tápszínházzal. Aztán lám, hát ha van mainstream kultúra, aminek ő az egyik emblematikus alakja, az pont ez. Vagy hát én is a mainstream médiumokban vagyok. Aztán van, aki egy kicsit úgy maradt, van, aki továbbra is ilyen alterebb. Szóval, hogy ilyen sokféle utak vannak, és ezeket szerettem volna úgy megmutatni, de hogy azért ne legyen egy ilyen rohadtul borongós az egész. De most is néha az az érzésem, hogy a 12. rész végén én fölvágom az ereimet.
12 résznél jársz már ezek?
Csak 6-ot vettem föl, de abból egy... 12-re
tervezed?
12-re tervezem, 12 ember. Tehát Mennyhárt Jenő, Kis Tamás László, Kamondi Ágnes, Bárdos Deák Ágnes, Új Zsuzsi, voltam Szegeden a Güzűnél, a CPG-nek, ők 2,5 évet ültek, 80-as évek a punkok voltak, fölvettem már a Barcs Mikit, a Flash együttest, Felugosi Lacát keresgélem, őt még nem értem el, Kenderesi Gabi, Hajnóci Csaba.
Könnyen ráálltak az interjúra, vagy gyöktödni kellett őket?
Eddig mindenki könnyen. Egyedül a Csaba mondta, Hajnóci, figyelj Gyuri, én már egyáltalán nem akarok a kontrollról beszélni, engem ez már egyáltalán nem érdekel. Tehát Csaba azóta, ő nagyon szívesen beszélne inkább az ilyen, a zene ökonómiájáról. Mondta, hogy most megy éppen egy londoni zenei konferenciára, ahol hát ilyen kompózer azóta is. Szóval, de attól még persze mondtam, hogy nem kell borongani, nem nosztalgia show lesz. Persze fontos volt a kontroll, de hát engem ugyanúgy érdekel azóta az életed.
Nem emlékszem rá, hogy mennyire volt alkalmas a hely felvételekre, de akár képi, akár hangdokumentumok maradtak eredetiek. Tudsz esetleg felhasználni a sorozatodba?
A Bahia kiadta a rendszerváltás előtt közvetlenül, meg utána pár évig az összeset, az ilyen elmaradtakat, az Európa kiadót, az Orchestra Lunát, ugye a Kamundi Áginek, hát tulajdonképpen majdnem mindegyiket. Akkor még ugye kazettán, aztán jöttek a CD-k. Eddig, ahol tudtam, a megszólaltatottaktól kértem olyat, amire azt mondták, hogy ezt használhatom nyugodtan. Tehát mondjuk a Kamundi Ági saját, mert neki azóta is vannak estjei, demóit adott, amikről most rak össze egy CD-t, Barcs Miki, hát hogy egy punkhoz illik, hát azt mondta, az oldaláról mindent letölthetek, nem olyan könnyű jogtisztán szerezni ilyen felvételeket.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.